És már folytatjuk is a beszélgetést Lukács Miklós szimbólumművésszel. Én a benneteket, azt hiszem a trióddal együtt játszottatok a Kaposfesten pár éve. Uh-huh. Én akkor azt láttam, és írtam is róla egy ilyen összefoglalót az egész fesztiválról, és akkor lelkendeztem, hogy ez nagyon ütött. Én nekem nagyon tetszett az a koncert, és ami legjobban megfogott, hogy a hagyományos jazz jellemzőkön kívül ez a hangszer adott egy ilyen elszállást, egy ilyen, nyilván a hangzása, a hosszú hangok, a összecsengő hangokból egy olyan fajta ilyen lebegő állapotot, amit más hangszer nem tud a jazzben szerintem.
Hát ez van egy karaktere.
El tudom képzelni, hogy ezt hogy imádják Amerikában, vagy miket szólnak ez Amerikában?
Szeretik. De nem csak Amerikában, hát mindenhol, hála jó Istennek, szóval bárhol, ahol megérkezünk, nekem van egy ilyen szavam, hogy nekünk mindig jó az antrénk. Tehát, hogy ugye megérkezünk egy ilyen hatalmas hangszerrel, egyből megcsodálják, megbámulják, mi ez, asztal, húrok rajta, szóval, stb. És utána, hát ez már fél siker. És akkor utána persze jó kell játszani. És amiről beszéltél, az teljesen igaz, és egyetértek vele. Tehát annyira egyedi. De nem csak a jazz nézők, hanem mindenfajta a muzsikát, tehát a klasszikus zene, a kortárs zene, a népzene, és most már vehetjük olyanokat, hogy crossover, world music, stb. Tehát egyszerre több funkciót tud képviselni. Tehát kísérő hangszer, szóló hangszer, akkord hangszer, basszus hangszer, és rengeteg effekt lehetőség van rajta. Nagy az uptunes, tehát a felhang dúsága, és ezt érezted. Tehát, hogyha megütök egy harmóniát, az olyan csengést és egy olyan fajta lebegést biztosít, ami ritka a hangszereknél.
Igen, és korábban szerintem a jazz műfajában ilyen nem volt.
Nem.
Nem volt. Nem. Ha belegondolunk, hogy egy zongora milyen hangokat képes kiadni, vagy akár más szólóhangszer, ez egészen kivételes hangulatot kölcsönzött. Hogyha megmítettük a Herbie Hancockot, hát csapogjunk egy kicsit. Hogyan viszonyulsz a 70-es évek közepén a Herbie Hancock által kitalált ez a kicsit funk és kicsit ilyen populárisabb irányba visszük a jazz irányzatot ezeket, te hogy vagy?
Nagyon szeretem, főleg fiatal koromban rengeteget hallgattam. Nézd, ha belegondolunk abba, hogy ugye a polgárháború után, Amerikáról beszélek, ugye a felszabadult rabszolgák által játszott műfajból ered a jazz. És hát ugye ez az 1800-as évek, 1860-tól, 70-től való, és New Orleans, és stb. Uh-huh. És itt vagyunk ma. Tehát 150-60 év. Tehát ha belegondolunk ebbe. Bejárta azt a fajta műfai, most a jazzen belül mondom, változást és korszakokat, mint mondjuk a klasszikus zene több száz év alatt. Tehát és megvoltak step by step azok a lépések, azok a nagy funkciói, amik mondjuk a, mit tudom én, a Gregoriántól, ha most úgy nézzük, de persze nyilván előtte is volt, Gregoriántól ma a 21. század új zenéig elért a klasszikus zene. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy egy ilyen nagyon gyors fejlődésen végigment a jazz, és ennek egy nagy állomása volt a jazz rock, ahogy nevezzük, vagy a funky. És nyilván minden, ami a jazzben hagyomány, az nagyon erősen a blues irányából jön, és ezt a fajta jazz rockot megelőzte, ugye, ami a 70-es évekről beszélsz, Miles Davis kezdte el. Tehát,
nála is játszott egyébként a Herbie Hancock korábban. Igen, valamelyik kvartettjében, vagy a másodikban, vagy a
Quintet. A második Quintet, igen, a Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter és Tony Williams így állt fel. És hát ott végülis akusztikus mainstream jazz játszottak, de már nagyon modern vonalban. Tehát, hogy ha mai napig meghallgatjuk ezeket a felvételeket, bármelyik lemezüket, vagy bármelyik, mert hála Istennek ezeknek a megosztó csatornáknak, streaming szolgáltatóknak nagyon sok koncertfelvétel is található. És nagyon, tehát mint hogyha egy mai jazz felvételt hallgatnánk, olyan hatást kapunk. Na mindegy, szóval, hogy ő kezdte el a Davis. És hát nyilván ezt a vonulatot nagyon sokan átvették, és használták. Mi volt a célja, mi volt a funkciója, hogy az a fajta közösség, ami annak idején ugye működött, és a jazz közegét adta, az nagyon eltűnőben volt. Nagyon eltűnőben volt, és ugye a jazz, mint műfaj kijött a klubrendszerből, és felment a nagy színpadra. De viszont azt látták, hogy egy kis jazzet, azt látták, hogy ugye jönnek azok a előadók, akik a fiatalokhoz jobban szólnak. Egészen egyszerűen. És ezek az emberek, Miles Davis és a kortársai, el szerették volna érni a fiatalokat jobban. És hogyha megnézzük, figyeljük, hogy bizonyos koncerteken már a Miles Davis zenekar koncertjein 15-20 ezer ember van, őrjöng, áll, nagy színpad, tehát mint hogyha egy pop koncert vagy egy rock koncertet hallgatnál, és gyakorlatilag az öltözködésüktől kezdve az egész mechanizmusuk megváltozott. Tehát igen, addig igen. Egy öltön, nyakkendő, egy ilyen mainstream, ami a jazz klubokban, és hát ez nyilván abból fakad, hogy mi volt ezelőtt. Tehát, hogy mi volt a jazz funkciója előtte, ezt teljesen megszakították, bőrnadrág, bőrzakó.
És hát néha ilyen rock'n'roll életmódot is éltek, hogy legyünk őszinték, ott volt minden, stb. Tehát egy rockstárként éltek.
Hát ez előtte is megvolt már.
Igen, előtte is. Na, ezek hogy voltak? Hogy voltak ezek? Tehát, hogy régebben is összefüggött ez a bohém életmód a jazz meg a blues-zal.
Hát ezt gondolom, hogy te is.
Hát én részletekben merően nem. Tehát én
azt nem tudod?
Nem, tehát mondjuk a Louis Armstrong idejében, vagy még korábban, én nem tudom.
Pletykálkodni nem fogok.
Aha.
Tudjuk sokan a Louis Armstrong életmódját, hát mosolygott sokat.
Louis, bocsánat, azt mondtam Louis, bocsánat, ő más volt, igen?
Igen, szóval mosolygott sokat.
Aha. Okay.
Különböző funkciók miatt.
Értem.
Mosolygott sokat.
Én ezt nem tudtam.
Persze, de hát itt az emblematikus figura az Charlie Parker volt, aki ő megérte a poklát, és nagyon fiatalon halt meg. De igen, mégis igen. Letett egy olyat az asztalra, ami maradandó, és ilyen irányt mutatott, nyílegyenes irányt mutatott.
Sokan megjárták ezt az utat.
Na, hát szóval nem a rock zenészek találták ki ezt az életmódot, azt csak mondom.
Igen. Téged soha nem, vagy téged, másképp teszem fel a kérdést, téged izgatott az valahogy, hogy a fiatalokhoz utat törj? Említettük, hogy azért jött ez a 70-es évek második felétől ez a jazznek a popularizált változata, hogy bevonjunk a fiatalokat.
Igen.
Ez neked volt szempont, vagy te ez annyira nem foglalkoztál vele?
Nem. Soha nem foglalkoztam ebben. Nem is érdekel ez a kérdés, megmondom neked őszintén, mert innentől kezdve bejön a zenében az elem, ami engem nagyon taszít, az a biznisz része. Uh-huh. Tehát nyilván ennek volt egy biznisz.
Akkor náluk is volt biznisz, nem? A 70-es években.
Hát
tehát akkor valahogy taszít is az a fórum, vagy ez a platform?
Nem, a biznisz része taszít. Aha. Tehát az, hogy mitől válik egy produkció eladhatóvá. Nézd, én azt gondolom ma, én itt ebbe a kis országba. Tehát mi nem hasonlíthatjuk oda magunkat, mert nem akarok csúnya kifejezést használni, de bármi történik Amerikában, az világhírű lesz. Egy pillanat alatt az egész világ tud róla. Bárhol a világon, máshol. Ez nem így van. Tehát mi soha nem tudunk, de se egy európai ország, se egy ázsiai ország nem tudja magát hasonlítani. És nem csak zenében. Ez a fajta folyamathoz. Tehát én azt gondolom, hogy Európában nagyon-nagyon fontos dolgok történnek. Magyarországon nagyon-nagyon fontos dolgok történnek a zenén belül és a művészeten belül. Megmerem kockáztatni, sőt, biztán állítom, hogy vannak olyan fontos dolgok és mérföldkövek. Csak senki nem tud róla. Már hát ebben a kis országban történnek ezek a dolgok, és hát még ebben a kis országban se hiszük el, hogy vagyunk valakik. Nem mi, mert mi ezzel nem foglalkozunk, hogy most mi én ki vagyok, hanem mi csináljuk a dolgunkat, hála jó Istennek olyan elődeink voltak a zenén belül, akik megkövetelik ezt a fajta színvonalat. Már csak a hagyomány miatt is, akár klasszikus zene, akár népzene. vagy akár jazz most már, tehát sajnos elvesztjük azokat évről évre, azokat a nagy öregeket, akikkel mi még annak idején egyrészt játszottunk, másrészt rengeteget tanultunk tőlük, tehát már én sajnos már vagyok abban a korban, ha bár nem vagyok öreg, hogy ezekkel az emberekkel, akikkel nem sokára díjat neveznek el, ezeket én mindent ismertem, és játszottam velük. Tehát, hát ez az ember életében egy idő után elérkezik ez a...
Ugye Magyarországról beszéltünk, itt azért két világsztár, vagy hát nem is tudom, hogy nevezik, Ötvös Pétert és Kurták Györgyöt, te igazi kapcsolatban vagy olyan szinten, és voltál, hogy játszod a műveiket, sőt a Kurták György neked írt is.
Péter is.
A Péter is, az Atlantis?
Nem, a Péter nem nekem írta, az Atlantis, az Fábián Márta játszotta először. Nekem a Da Capo című cimbalomversenyt írta a Péter.
Na, csak erre akartam utalni, hogy igazából azért történtek, és lényeges dolgok nálunk is, és van, amerről tudomást is szerzett a világ, ugye Ötvös Péter, Kurták György Ligeti, ez a trió, az azért nagyon-nagyon meghatározta a 21. század
másik. Az előbb, hogy nekünk van egy olyan hagyomány, ami kötelez bennünket. Tehát ez egy hatalmas hagyomány.